Föltámadt Krisztus.
Valóban föltámadt, ismét itt vagyunk élőben a Mária Rendő stúdiójában, május 5-én, 8 óra 10 perckor. Köszöntjük a hallgatókat. Azt ígértem, hogy a szemináriumi évek során a udvarlásról fogunk beszélgetni egy picit, mint hát ez egy, azt hiszem, hogy egy tényleg egy különleges, egyedi téma itt Magyarországon is. Nem egyszerű ugye ez a helyzet. Most, ahogy az előző órában hallhattuk, azért nyilván másabb a szemináriumi életvitel és a házi rend, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt. Arról tudok beszélni, amilyen nekünk volt, fenntartva, hogy biztos, hogy ma sem egyszerű a helyzet. Ugye nekünk 6 évünk volt Nyíregyházán, nekünk a 0. év Vácon volt, és utána 6 év Nyíregyházán, és akkor ott úgy számoltuk, hogy első 3 év az alsós évfolyamok, a felső 3 év a felsős évfolyamok. A felső évfolyamon volt fél évente egy hétvége, ugye ezt neveztük nős eltávnak, katonaság után szabadom, tehát amikor a felsőbb évesek elmehettek, és akkor kifejezetten ez arra volt számva, hogy a barátnőkkel lehetett találkozni, vagy akinek nem volt, hát lehetett próbálkozni, ismerkedni. De hát Nyíregyháza területét nekünk nem volt szabad elhagyni. Tehát egy hazautazások, vagy a kirándulások és a nőseltávok kivételével, tehát hogy gyakorlatilag az volt, hogyha mondjuk egy-egy hétvégén a barátnők, vagy a később a menyasszonyok szerettek volna találkozni, akkor bizony ők ültek vonatra, és ők jöttek Nyíregyházára, tehát az én feleségem is nem egyszer megtette ezt az utat, ráadásul ő Szegeden lakott, tehát nem volt egyszerű eljönni Nyíregyházára, de hogy tényleg, hát viccből mondtam akkoriban is, hogy hát a lányok udvaroltak nekünk ilyen formán, mert ők jöttek házhoz ott, és akkor persze, hát ugye a mi időnk volt nagyon szűkre szabva, ráadásul szombatonként, amikor tehát lehetett kérni időnként ilyen külön kimenőt, hogy most jön a barátnőm, és akkor egy kicsit szeretnék hosszabban kint lenni a városban, és akkor ezt egyéni elbírálás alapján a prefektus döntötte el, hogy az illető az elmúlt időszakban úgy viselkedette, rendben voltak-e a dolgai, vagy sem. Ezt egyébként azt hiszem, hogy az érintettek tudták is mindig, amikor ilyesmi fölmerült volna, hogy hát volt, aki oda sem ment megkérdezni, mert tudta, hogy nem érdemes, ha vaj van a füle mögött. Mit tudom, ugye a takarítás az úgy volt megoldva nálunk, hogy be voltak osztva a körzetek a szemináriumon belül, hogy ki miért felelős, ezek időről időre változtak, de mindenkinek a saját szobájában kellett takarítani, hogy rendnek kellett lenni, és akkor valahol, ha por volt, vagy nem volt fölmosva, vagy nem volt fölporszívozva, vagy ilyesmi, akkor az illetőnél, ugye ez nyilván a prefektus látta, és akkor nem egy jó pont. És akkor hiába kérte, hogy esetleg, ha menjek ki, hosszabb kimenőre, és hát nem volt rend. Vagy ha valaki elkésett a kimenőről, vagy elkésett szertartásról, vagy tehát bármi ilyesmi, hogyha valami úgy volt a napi rendel, hogy ott ilyen összezördülés, vagy nem kapcsolt el a villany 11-kor, vagy 10, nekünk 10 órakor volt az, hogy csendben kellett maradni, 11-kor lámpaoltás, de ha valakit rajta kaptak, hogy 10 után mondjuk még beszélgetett, az se volt egy jó pont.
Hadd kérdezzük most egy kicsit személyesebbet, hogy hány éves voltál, atya, amikor megismerted a feleségedet? Hanyad éves?
Hát, de ez egy érdekes kérdés ilyen formán, tehát úgyhogy tudtunk egymásról, hogy a másik létezik. Ez akkor azt mondja, első éves voltam körülbelül, de amikortól kezdve aktív volt az udvarlás, az gyakorlatilag az 5. évben a fél évtől kezdődően. Tehát tudtunk egymásról csak a ugye hát voltak nálunk is ilyen iratlan szabályok, hogy ha valamelyik szeminaristának megtetszett egy lány, akkor a többiek nem próbáltak közeledni ahhoz a lányhoz, és hát hiába ugye tudtam a feleségemről, de volt más szeminarista is, aki szívesen ismerkedett volna vele, és akkor ugye ezt tiszteletben tartva, akkor nem tettem én se lépéseket, de hát a gondviselés ugye csak kifésült. Tehát na, hogy mondjam, szóval visszatérve az egész kérdéskörre így távolról, hogy a nehéz körülmények ellenére azért a gondviselés sokaknak besegített aktívan, hogy kellő időre a legtöbbeknek azért csak került leányzó az életükbe, és akkor persze voltak olyanok, akiknek nem. Ugye ilyenkor azt lehetett kérni, hogy jó, befejezte a tanulmányait, de vár arra, hogy megtalálja a házastársát. Ilyenkor úgynevezett tanulmányvészet papnövendék státuszba került az illető, püspöki titkár lett, vagy valahol ott találtak neki ilyen feladatot, amit tudott végezni nem papként is, de mégis ugye az egyházhoz közeli állapotban. Nagyon eltérő egyébként, hogy ki mennyi idő múlva találta meg a házastársát. Ezek közül a tanulmányvégzett papnövendékek közül volt, aki egy évet várt, volt, aki kettőt, de volt, aki elég sokat, sőt, olyan is volt, akinél egyszer csak üzentek neki az előjárók, hogy hát túl régóta nem találja meg a menyecskét maga mellé, és akkor ilyen formán ők úgy döntöttek, hogy alkalmatlan a papságra emiatt, és akkor köszönik szépen, de nem tartanak igényt arra, hogy ő pap legyen. Tehát ilyen is volt. Nem ismerem a hátteret, hogy ez most mennyire volt egy kvázi ürügy, egy fedő dolog, de hogy ilyen is volt másnál meg.
Mármint akkor ő már végzett papnövendék volt?
Végzett papnövendék, nem szentelődött nyilván, mert tehát ugye ez, amit szintén akik benne vagyunk itt az egyházi rendszereinkben, tudjuk nagyon jól, hogy a pap nem nősül, csak a nősember szenteli pappá, tehát hogy a házasságkötés csak a pap szentelés előtt lehetséges. Tehát nincs, hogy a protestánsoknál másképp van, ott amikor valaki lelkészé lesz, akkor is utána házasodhat. Hát a bizánci egyházban ilyen nincs. Tehát ha valaki nős állapotban szeretne pap lenni, hiába szeretne pap lenni, ha még nincs meg a házastárs, akkor várnia kell.
Egyszer hallottam erről egy elbeszélést, hogy miért is van ez, de nem biztos, ez nem 100%, de azt tartom, hogy Fülöp atyának is nagyon tetszett, hogy amikor az ember házasságot köt Istennel, nem mondhatja azt, hogy ez nekem nem teljes, és szeretnék egy földi társat, ez így nem járja meg, ha helyesen jó az a házasság, akkor nem. De hogyha egy emberrel köt házasságot előtte, és utána még vágyik az Istennel kötött házasságra, ez így helyén való.
Igen, így is meg lehet közelíteni spirituálisan. Van egy másfajta értelmezés, ami inkább egy gyakorlati megközelítés, hogy nagyon egyszerűen fogalmaz, hogy a pap ne szaladgáljon a nők után.
Tehát, én nem akartam, erre ezt is ismertem, de azt nem akartam én kimondani.
Igen, igen. Tehát, hogy, de tényleg valahol érthető az, hogy szóval látva tényleg időnként a protestánsoknál ezt a nehézséget, hogy ugye, milyen furcsa lehet az, hogy most ha van egy lelkész, és akkor ugye rettentő nehéz eldönteni, mondjuk nincs még házastársa, rettentő nehéz eldönteni, hogy most egy vele közel egykorú ellentétes neművel a viszonya az egyszerűen azért bensőséges, mert hogy tényleg lelkileg akkor megértő, meg segíteni próbál, stb. Vagy belevegyül esetleg egy kölcsönös vonzalom. Most nyilván ez a mi rendszerünkben alapvetően nem merül föl, tehát hogy
igen, most sokkal kristálytisztább így egy kapcsolat, hogy nem lehet belátni. Az én feleségem otthon van, és ezt mindenki tartja tiszteletben.
Igen, meg hogy tehát az, hogyha tehát papként, nyilván én nekem is vannak olyan beszélgetéseim hölgyekkel, gyónásokban, vagy lelki beszélgetésekben, hogy tehát egy férfi beszélget egy nővel, de nem merül föl az, hogy most akkor itt vajon többet akar, vagy mit akar, vagy ilyenek föl sem merülnek, mert hogy szerintem tényleg házas állapotban is, hogy ez nem opció. Tehát, hogy na, de visszatérve itt a tényleg az udvarlási metódusra, nem volt egyszerű, nyilván a nyarakat lehetett még erre felhasználni, voltak bálok, ahová el lehetett menni, és egyedi elbírálás alapján pedig ugye időnként voltak ilyenek, tényleg el lehetett menni olykor megfelelő indokkal, de ezeket mindig mérlegelték egyénileg, hogy voltak ilyenek, hogy a barátnőmnek a testvére ballag, elengednek-e, nem engednek. És akkor az ilyeneknél tényleg körülbelül azt lehetett mondani, hogy 50%. Vagy elengednek, vagy nem.
Jó fiú voltál, hogy...
És még ezeket sem tudtuk, hanem egyszerűen hoztak valami háttérdöntést, mert akkor nem tudom, hogy ha az egyiknek megengedjük, a másiknak is meg kell.
Hallottam most a szemináriumban tanulóktól, hogy érdemesebb inkább felsőbb évesként választani. Azt mondták, hogy érdemesebb úgy látják, hogy felsőbb évesként keresni igazán a nőkkel való kapcsolatot így, mert előtt azt mondják, lehet, egy kicsit szenvedés lesz. Sok tanul, nagyobb a tanulmány, azt mondja, hogy jobban pörög a tanulmány az első folyamokban, első, második, harmadik, és utána talán könnyebb, azt mondták, így erre fókuszálni.
Hát nekünk volt egy ilyen, ugye akkor így fogalmazták meg a szabályt, hogy első, másodéves szeminaristának nem lehet kizárólagos kapcsolata. Ez volt a megfogalmazás, hát nyilván ugye akkor a akkori 18-19 éves srácok ezt lefordították, hogy legalább két barátnője kell, hogy legyen, nyilván csak viccelődésből, de hogy ugye a szándék ez volt az előjárók részéről akkor is, hogy ne úgy érkezzen be a szemináriumba bárki is, hogy már megvan, hogy na majd vele fogok összeházasodni, mert akkor ez egyrészt tényleg hosszú idő. Tehát egy pár kapcsolatban, hogyha nincs házasságkötés, de úgy gondolják, hogy tényleg ők össze fognak házasodni, azért egy 6-7 év az nagyon hosszú idő. A másik, hogy egy ennyire bezárt közegben, ahol az ember mégiscsak teológiával foglalkozik, sok imádsággal van átitatva a mindennapi életvitele, azért hagyjuk meg a lehetőségét, hogy történik lelki fejlődés, és valóban, tehát úgy kellene kilépnie a tanulmányunk befejeztével a papnövendékeknek az intézményből, hogy emberi oldalról is történt egy jelentős mértékű növekedés, vagy egy lelki fejlődés, de ehhez ugye nyilván akkor illenék hozzá igazodni a nem a papnevelő intézetben tanuló mennyasszonynak is. Viszont az időnk lejár, sajnos, úgyhogy bármennyire izgalmas is a témakör, el kell köszönnünk lassan a hallgatóktól. Én a konklávéra ígértem, hogy egy mondatot körülbelül ennyit szennék rá, hogy milyen jó, hogy most a világ sajtó ennyire figyel a Vatikánra. Jó lenne, ha máskor is ennyire figyelnének, hogy vajon mit mond a pápa, és tényleg úgy csinálta-e. Én azt javasolnám a kedves hallgatóknak, imádkozzunk a Szentlélekhez, hogy jó tanácsot adjon a bíborosoknak. Imádkozzunk a testületért, hogy tényleg a megfelelő jelöltet tudják kiválasztani. Megköszönjük a kedves hallgatóknak az adományokat, amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Megköszönjük a megtisztelő figyelmet. Bence, neked is köszönöm, hogy ide szántad az idődet, és eljöttél ma reggel, ha nem is Fülöp atyával, de velem beszélgetni a műsorba. Kívánok a kedves hallgatóknak Istentől megáldott napot, tényleg egy imádsággal eltöltött várakozást, hogy ha az Úr is úgy akarja, akkor a hét második felében akár már új pápánk legyen. Föltámadt Krisztus!
Valóban föltámadt!